Hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
A Szent István Rádióban.
A hit életünk akkor kezdődik, amikor alázatosan befogadjuk Jézust az életünk hajójába. Helyet adunk neki, meghallgatjuk az igét, és hagyjuk, hogy kérdéseket tegyen fel, megrendítsen és megváltoztasson bennünket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Egyebek mellett az Európa felé tartó migránsok számának mérséklését is szolgálja az a segítség, amit Magyarország Csádban nyújt a közép-afrikai ország stabilitásának megőrzése érdekében. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Azbej Trisztán felhívta a figyelmet arra, hogy politikailag labilis, elsivatogosodó élelmiszerhiánnyal sújtott, vallás azon belül keresztényüldözéssel terhelt közép-afrikai térségben óriási szükség van jelenleg külső segítségre a békés együttélésre törekvő országok stabilitásának megőrzése érdekében. Mindez azért fontos szerinte, mert a hátrányos helyzetben lévő térségből, ha csak helyben nem áll rendelkezésre segítség, a következő években akár migránsok 10 milliói indulhatnak el Európa felé, ami beláthatatlan következményekkel járna kontinensünkre nézve. Ha az ukrajnai háborúban arra várunk, hogy mindkét fél számára elfogadható béketerv szülessen, akkor sosem lesz béke. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Olaszországban az idén 50. alkalommal megrendezett Csernobbiói fórumon. A kormányfő szerint nagyon kevés háború folyt úgy Európában, hogy nem volt kommunikáció a hadban álló felekkel, és ha nincs kommunikáció, akkor esély sincs arra, hogy a háború befejeződjön. Ezért Ukrajnával és Oroszországgal is fenn kell tartani a kommunikációt. Orbán Viktor kifejtette, a béketeremtést nem béketervel kell kezdeni. Először kommunikációra van szükség, aztán tűzszünetre, és csak azután lehet béketervet készíteni, magyarázta. A miniszterelnök kitért nyári körútjára is, melynek során Kijevet, Moszkvát, Pekinget és az Egyesült Államokat is felkereste. Azt mondta, azért indult békemisszióra, hogy felmérje a béke esélyeit, és az volt a benyomása, hogy jelenleg egyik fél sem akar békét, mert mindketten azt gondolják, hogy az idő nekik dolgozik. A magyar kormány elkötelezett a nők és férfiak közötti egyenlőség és együttműködés erősítése mellett, valamint a testi-lelki-szellemi egészség védelme iránt. Erről beszélt a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az Európai Unió soros elnöksége alkalmából rendezett tanácskozáson Budapesten. A Tárca távirat irodához eljuttatott közleménye szerint Koncz Zsófia hangsúlyozta, Magyarországon a 2010-es család barát fordulat óta folyamatosan emelkedik a 3 év alatti kisgyermeket nevelő 25 és 49 év közötti anyák foglalkoztatottsága. 2010 és 2023 között 66,6%-ról 78,4%-ra emelkedett, ami 12%-os javulást jelent. A nők munkanélküliségi arányát tekintve a 2023-as adatok szerint Magyarország a 7. legkedvezőbb mutatókkal rendelkezik az Európai Unióban, tette hozzá az államtitkár. Koncz Zsófia elmondta, a kormány 2010 óta jelentős intézkedéseket tett a nők érdekében, hozzásegítve őket, hogy a munkában és a magánéletben egyaránt kiteljesedhessenek. A cél az, hogy a gyermekvállalás ne járjon hátrányokkal a munkaerőpiacon, a nők pedig rugalmasan dönthessenek arról, hogy mikor és hogyan szeretnének visszatérni a munkavilágába, emelte ki. Magyarország és Kuvait a kétoldalú együttműködés további fejlesztéséről egyezett meg több területen is. Jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvait városban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető a kuvaiti külügyminiszterrel, pénzügyminiszterrel és kereskedelmi miniszterrel folytatott tárgyalását követően aláhúzta, hogy a jó kétoldalú együttműködés kölcsönös szimpátiára alapul, amely annak nyomán jött létre, hogy mindkét ország történelmét átszőtte a küzdelem a függetlenségért és a szabadságért. Végül az időjárásról. A felhőzet nagy része feloszlik, inkább a Duna-Tisza köze mentén és délen maradhatnak felhősebb tájak. A gomoly felhőkből arrafelé záporzivatar kialakulhat, akár az éjszaka második felében is. Máshogy csökken a csapadékhajlam. A keleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 13 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Bartók Beáta válogatja. A technikai pultot Fehér József kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a Líceumi Krónikát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. Majd a Mit tegyek szól. Ebben Székely János szombathelyi megyéspüspök az értő figyelemről, Krisztus szeretetének tettekre váltásáról elmélkedik. 21 órakor a hírek után Kultúrkör című műsorunk szól. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolcon második alkalommal megrendezésre kerülő Ars Sacra Fesztivál képzőművészeti és irodalmi programjait ismertetjük. Majd a folytatásban a Harlekin Báb Színház évadnyitójáról készült riport hangzik el. 22 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg, majd Közélet című műsorunk szól. Ebben részt veszünk a 13. Bükzsérci favágó versenyen, előtte beszélgetünk dr. Novák Istvánnal a mezőkövesdi Szent László templom újonnan kinevezett plébánosával. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Lóci Tamás atya, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival József Attila Négy kézláb másztam című verséről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel jelentkezem, addig is tartsanak velünk. Jó rádiózást!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Sikeres fél évet tudhat maga mögött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nemzetközi stratégiai és kapcsolatfejlesztési osztálya. Az elmúlt fél évben közel 120 külföldi diák fordult meg az intézményben, akiknek az Eszterházy Mentor Network segített az új környezetben való eligazodásban. A Mentor Network célja, hogy megkönnyítse a nemzetközi hallgatók beilleszkedését a tanulmányi programokba és az akadémiai közösségbe. Becker Rikával és Lindsay Kaönnel, a Hallgatói Szolgáltatói Iroda munkatársaival, Nagy Krisztina kolléganőm beszélget a nemzetközi osztály és a mentorok idei félévi munkájáról, valamint az elmúlt 5 hónap eseményeiről. Mindezelőtt viszont érkezdenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Csak nem 3200 első évessel indul a tanév az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A július 24-én zárult általános felvételi eljárásban több, mint 2700, míg az augusztus 29-én befejeződött pótfelvételi eljárásban további 475 fő, azaz közel 3200 fő nyert felvételt a 2024-25-ös tanévre. A legnépszerűbb szak idén a gyógypedagógia alapszak volt, amelyet az óvodapedagógus és a rövidciklusú tanári mesterszakok követtek. A kollégák az elkövetkezendő napokban további hallgatók beiratkozását várják az intézmény doktori iskolájába, szakirányú továbbképzéseire és részismereti képzéseire is. Az egyetem a 2024-25-ös tanévtől két új mesterszakot is indít, a biológus mesterképzésre 15 fő, a mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítő mesterszakra pedig 11 fő jelentkezhet szeptember 14-éig. Továbbá az új tanévben közel 100 külföldi hallgatót is fogad az intézmény, így a felvett hallgatók összlétszáma várhatóan meghaladja a 3500 főt. Az általános és pótfelvételi eljárás eredményeként Egerben több, mint 2700, míg Jászberényben közel 420 diák kezdheti meg tanulmányait a következő tanévben. A Líceumban tartották a Kezdő lépések a tudományos karrier felé című projekt záró rendezvényét augusztus 29-én, amely során roadshow-k, tehetséggondozó programok, tanácsadások, pályaorientációs show és egy e-kiadvány is megvalósult. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem által sikeresen pályázott program célja a hátrányos helyzetűek tehetséggondozása és a természettudományok népszerűsítése volt, melynek köszönhetően az elmúlt időszakban az egyetem pedagógiai és természettudományi kar munkatársai több száz fiatallal találkoztak, és három vármegye 10 iskolájában tartottak roadshow-kat. Emellett tanácsadással és tehetséggondozással is támogatták a 7-től 12. osztályos tanulók pályaorientációját. A program résztvevő diákjai az EGRI Egyetem épületeiben is vendégeskedtek, ahol megismerkedhettek a botanikus kert különlegességeivel, valamint látványos kémiai és fizikai kísérleteknek is tanúi lehettek. Több száz fiatal bevonásával zárult a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont projektje. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontjában a Kulturális és Innovációs Minisztérium pályázatának köszönhetően az elmúlt hónapokban 15 pályaorientációs roadshow, 8 csoportfoglalkozás, izgalmas természettudományos szakkörök és táborok, 10 részes ismeretterjesztő videósorozat is megvalósult, melyek segítségével több száz fiatal ismerkedhetett meg a természettudományok szépségeivel és a terület kínálta karrier lehetőségekkel. Többek között erről, valamint a projekt során szerzett tapasztalatokról és eredményekről számoltak be augusztus 28-án a Líceumban tartott zárókonferencián. Az eseményen dr. Rázsi András, az egyetem fizika tanszékének adjunktusa elmondta, fontos a természettudományok népszerűsítése a fiatalok körében, a projekt célkitűzése pedig ezzel megegyezik. Továbbá kiemelte, a közelmúltban meghirdetett szakköröket és táborokat nagy érdeklődés övezte. Novák Blanka, a Biológiai Intézet kutató biológusa, a 10 részes videósorozatának célját és tartalmát ismertette a rendezvényen. Elmondta, a tudóslány epizódok 30-40 ezres megtekintéseket generáltak, a TikTokon pedig már közel 800 ezren lettek figyelmesek a tudomány népszerűsítő és ismeretterjesztő tartalmakra. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont eseményét dr. Vida József, dr. Murányi Zoltán és Zoller Gábor látványos kémiai és fizikai kísérletei zárták. A kínai Hubei Egyetem 9 orvosprofesszora és 2 IT szakértője kezdte meg 3 hónapos angol nyelvi és szakmai továbbképzését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az intézmény idegen nyelvi képzés szolgáltató központjának 120 órás képzésére érkező orvosprofesszorok az általános és orvosi szaknyelvi kompetenciák fejlesztése mellett egy tananyagfejlesztő programon is részt vesznek, míg a 2 IT specialista oktató a Matematikai és Informatikai Intézetben folyó munkát segíti. A nyitó ünnepségen Király Krisztina, a képzés koordinátora, és dr. Kocka Ferenc, a Matematikai és Informatikai Intézet adjunktusa a résztvevőkre váró feladatokról, a tartalmas egyetemi programokról és a szakmai együttműködés lehetőségeiről tartott tájékoztatást, melyet városnéző sétával zártak le. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából a pesti Vigadóban tartott eseményen magyar érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vetett át dr. Sárkány Péter, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Társadalomtudományi Intézetének igazgatója, valamint magyar érdemrend tiszti keresztben részesült dr. Vadon Lehel Bálint, az intézmény professzor emirátusa. A magyar érdemrendeket Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere, és Zsigó Róbert, a tárca parlamenti államtitkára adta át. A Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem három másik kollégájának munkáját is elismerte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Trefort Ágoston díjat veltett át Varga Csilla, az Egyetem Tanulmányi és Oktatás Szervezési Osztály vezetője, valamint Hajdú Pál, a Sporttudományi Intézet főiskolai docense Ötvös József díjat, míg dr. Sütő László, a Földrajz és Környezettudományi Intézet egyetemi docense, Apácai Csere János díjat kapott. TikTok pályázatot hirdet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 100 000 forint összértékű sportszerutalvány nyereménnyel. A hashtaggel a csillagokig felhívása a 14 és 25 év közötti fiatalok kreatív videó alkotásaikat várják, melyekben az egyetem csillagvizsgáló és tudományos élményközpontban szerzett élményeiket örökítik meg. A figyelemfelkeltő, látványos és szórakoztató formában elkészült anyagok feltöltésének határideje november 4. A pályázattal kapcsolatos további információk elérhetőek az egyetem weboldalán. Megkezdődött a szüret az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőültetvényén. A termés dr. Novák István, delegált általános rektor helyettes áldotta meg a kölyüktetői birtokon kedden. Az emberi parkodása akkor válik hasznossá, ha Isten áldása kíséri, fogalmazott dr. Novák István, az egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászatában, kölyüktetőn. A delegált általános rektor helyettes János evangéliumát idézte, amelyben Jézus egy szőlő hasonlattal utal arra az egységre, amelyet ő, az Isten és a Szentlélek alkot. Molnár Ádám birtokigazgató a helyszínen elmondta, egy rendkívül izgalmas évjárat szürete zajlik idén. A Néró és a Chardonnay fajtákkal kezdődött a munka csak nem 4 héttel ezelőtt, ami szokatlanul korainak számít. Jelenleg olasz rizlinget szüretelnek, hamarosan pedig a vörösbort adó kék szőlők is a pincébe kerülnek. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Lindzi Erika, köszöntelek benneteket. Milyen volt az idei fél év? Meséljetek kicsit nekünk erről. Hány diáknak és hány országnak adott helyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem?
Hát ez az első rész a fél évben kicsit nehezebben indult, mert volt egy új szabályozás a idegenrendészetinél, és emiatt minden változott, hogy nem tudtunk, hogy fognak tudni jönni, vagy mikor, és hogy, és volt egy kis szünet januártól márciusig, és emiatt nem voltunk biztos, hogy ki fog jönni, és mikor fognak tudni jönni, és azért kicsit nehéz volt.
Igen, és nem csak az ugye, hogy az idegenrendészet kormányrendelet, tehát a bevándorlással kapcsolatos kormányrendelet változott, és emiatt pár hallgató nem tudott beutazni, de még az is hozzájárult egy picit így a rázósabb kezdéshez, ugye, hogy a fél év is később indult, tehát február végével volt az indulás, még korábbi években ugye ez február elejére tevődött, úgyhogy picit így kitolódott a dolog, de azért most is körülbelül 120 nem nemzetközi hallgatót számol az egyetem, és több mint 130 országból vannak itt nemzetközi diákok, akik színesítik tényleg a mindennapokat.
Melyek ezek az országok, ha tudnátok párat említeni?
Sok van Törökországból. Valamiért nagyon megszerettük minket, szóval sokan vannak onnan, és aztán egy csomó Kazaksztán, Üzbekisztán, Szíria, kínai...
De vannak itt hallgatók Európa területéről is, például Franciaországból, vagy Olasz Egyetemről, Finn Egyetemről érkeztek az Erasmus ösztöndíjjal.
Fontos, hogy a nemzetközi diákok mellett szót ejtsünk az egyetemen lévő mentor networkről is. Mesélnétek nekünk, hogy mit is jelent ez?
Ez valamit, amit egyébként a főnökünk, Gemmel Johanna kezdett ilyen pár évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, és úgy volt, hogy észrevettünk, hogy van egy hiány, hogy kell egy ilyen egység a mentorok között, mert van nekünk Erasmus diákok, és van stipendium diákok, és így nagyon fontos, hogy nem érezzük, hogy ez egy különbség itt. Amikor itt vannak, szeretnénk, hogy egy jó nagy család együtt. És azért azt döntöttünk, hogy legyen egy mentor network, és együtt dolgoznak mentorok, és most tavaly szerintem akkor kezdődött, hogy kezdtünk minden új diáknak van egy bizonyos mentor. Szóval tudnak, hogy hova kell menni először, amikor van kérdések, vagy hogy működik valami, először mehetnek hozzájuk, és aztán van egy nagyobb hálózat, aki tud segíteni őket.
Igen, az angol talán úgy mondja, hogy egy body-body system, tehát, hogy van egy kinevezett mentora minden hallgatónak, akihez fordulhat mindenféle adminisztrációs, tanulmányi, orvosi dolgokkal, bármi kérdésekkel.
És úgy kezdődött, hogy én emlékeztem, milyen volt új lenni itt Magyarországon és Egerben, és emlékeztem, hogy mennyire nehéz volt, és éreztem, hogy nem tudtam semmit magamnak csinálni. Nem is tudtam a postába menni, mert teljesen máshogy működött, és nem beszéltek angolul, és nagyon nehéz volt, és sokat sírtam, és amikor kezdtem itt dolgozni, mondtam az akkori főnökömnek, hogy szeretnék segíteni őket ebben, mert volt, aki segített engem, és ez nagyon fontos volt számomra, és én is szeretnék segíteni őket, és azt gondoltunk, hogy jó lenne, ha tudunk lenni egy ilyen helping hand, egy ilyen segítő kéz nekik, hogy mennyire nehéz ez az átmenet, amikor először valaki itt érkezik, és tudunk együtt érezni velük, és tudunk segíteni őket ebben.
Osszuk meg a hallgatókkal, hogy hogyan válhat valaki mentorrá.
Volt egy új kezdés tavaly, és kezdtünk toborozni, mert szeretnénk több mentorok, és akkor lett egy új e-mail címe, Eszterházi Mentor Network, kukac.uni@eszterhazi.hu, és így lehet küldeni egy e-mail nekünk, és akkor majd válaszolunk, és befogadjunk a családba, és lesz ilyen lehetőség, ilyen tréning lehetőség, és kicsit vezetés, mert általában félnek, hogy én ehhez nem vagyok elég kész, vagy okos, vagy ilyesmi, és annyira nem bonyolult, szóval tényleg csak kell valaki, aki hajlandó segíteni és együtt érezni, hogy mennyire nehéz egy új helyen és új nyelven élni és lakni, és akkor csak küldhetnek egy e-mail nekünk a Eszterházi Mentor Network kukac.uni@eszterhazi.hu címre, és így tudunk bevonni őket a csapatba.
Említetted, hogy lesznek tréningek, és lehet erre a kis toborzásra jelentkezni. Meg tudnánk említeni a hallgatóknak, hogy mikor lesz a legközelebbi jelentkezés, hogy mentorrá váljanak, és milyen tréningben lehet részük?
Általában nyáron ez egy csendesebb időszak, azért most kezdjünk a tervezés időszak. Most nem lesz sok praktikus összejövetel, de augusztus végén körül akkor fogunk kezdeni összejönni, és akkor lesz az első training, vagy azt tervezünk, és ilyen csapatépítés, vagy ilyesmi, és szerintem most csak jelentkezhetnek, és akkor majd válaszolunk, és igazán augusztusban fogunk kezdeni találkozni és tanulni együtt.
Én is megemlítenék még két dolgot, hogy a munkánkat segítik más irodák is itt az egyetemen belül, például a Kometi, akik konzációs csapatépítő programokkal gazdagítják a mentoroknak az életét, úgyhogy nekik is köszönjük a munkájukat, tehát nem csak mi biztosítunk tréningeket a mentoroknak, ennek a mentorhálózatnak, hanem ugye az egyetem más területén is kapnak támogatást ahhoz, hogy a munkájukat a legjobban tudják végezni, valamint az Erasmus Student Network-ön keresztül is lehetőségek vannak nemzetközi rendezvényeknek, programoknak a látogatására is.
És milyen programokkal készültetek a mentorokkal együtt idén a diákoknak?
Minden fél évre készítünk egy esemény naptárat, amikor a kisebb, illetve a nagyobb volumenű rendezvényeket, túrákat jelöljük be rajta, és általában minden hónapban olyan 4-5 nagyobb rendezvényt jelölünk meg. Hát a tavaszi fél évben színházlátogatást, társasjátékos programokat a mentorok szerveznek a kollégiumokban, de ugyanakkor szilvásvárosban,
Váradra, Lilafüredre szoktunk túrákat, vagy itt a környező vidéken, környéken szoktunk túrákra menni. Valamint most múlt héten voltunk Ópusztaszer és Kecskeméten egy ilyen nagyobb buszos kiránduláson, ami szenzációsan sikerült. Úgyhogy hát ilyen eltérő programokat, kulturális vagy ilyen szociális jellegű programokat szervezünk, és arra is figyelünk, hogy ugye együtt dolgozzunk az egyetemen már meglévő működő diák önkormányzattal is, és velük összhangban szervezzük az a rendezvényeinket.
Egy új dolog és egy újrakezdés volt. A legnagyobb esemény nálunk az a Global Cooking Night. És most újrakezdtünk, mert volt egy kis szünet a COVID alatt. Nagyon vigyázni kellett, és akkor ilyenkor nem akarunk összejönni és kajázni együtt. És most ebben a fél évben újra kezdtünk, és nagyon sikeres volt, nagyon jó volt, élveztünk, és tele volt a terem, és tervezünk, hogy ez csak nagyobb és nagyobb lesz, és több szereplők, aki táncolnak, vagy énekelnek, vagy mutatnak be a kultúrát, és szerintem ez egy új kezdés, újra kezdés, és egy új kezdés volt most ez a dráma csoport, és volt az első előadás a English Café-n az estén, és hallottam, hogy jó volt, és szerintem ez csak nagyobb lesz, és több előadások lesz.
Igen, a drámakurzus ez most egy olyan új lehetőség itt az egyetemen tanuló, nem csak magyar, de nemzetközi diákok számára is, ahol több kultúrából, több országból együtt egy kurzuson belül tanulhatnak, és lehetnek kreatívak. Majd egy előadás keretén belül mutathatják meg a produktumukat a nagy közönség előtt és az egyetem közönsége előtt. Volt egyébként olyan programotok az idén, amit nehezebben sikerült valamiért megvalósítani?
Hát igen, egyrészt, ahogy Lindsay említette korábban, a Global Cooking Night az egy ilyen érzékenyebb esemény volt, mert hogy ugye nagy kimaradás után most újra elő kellett bravúrozni egy ilyen nagyobb volumenű nemzetközi rendezvényel, de kaptunk segítséget a kommunikációs osztálytól is, meg hát nyilván ez volt az első újrakezdés, úgyhogy reméljük, hogy jövőre nagyobb támogatás lesz így a látogatók részéről is. Ez kicsit olyan nehezebb volt így összehozni, mint első rendezvényt, meg ami így tapasztaltunk, nyilván, hogyha szeretnénk hosszabb, távolabbi városokat meglátogatni Magyarországon, oda nehezebb eljutni, úgyhogy tehát a költségen, megszabott költségen belül maradjunk, de ezt is igyekezünk áthidalni, és a jövőben szeretnénk több ilyen programot is megvalósítani.
Szerintem ami nehéz a Global Cooking Night, hogy ez egy csomó részletek, szóval sok ember benne van, és sok kis részletekről van szó, hogy mindenki kell a saját dolog csinálni, és össze kell jönni mindent, és ez egy nagyon nehezebb ment a szervezés, de most már profik vagyunk, és nagyon jó lesz a következő, és tudunk, hogy lesz, és szerintem nagyon, hát sokkal sikeresebb volt, mint vártam, szóval ezért szerintem nagyon jó lesz. Általában a külföldi diákoknak nincs családjuk itt, és azért ők egymásnak család, és akarnak összejönni. Amit szeretnénk ebben kicsit fejlődni, hogy több kapcsolatok vannak a itteni diák, a magyar diákokkal, és az a nehezebb. Szóval ebben akarunk fejlődni, szeretnénk többször összehozni a külföldi és a magyar diákok, és ezen dolgozunk most.
És el kell mondani a hallgatóknak, hogy amiért ez tényleg egy fontos esemény, mert itt lehetősége van az egyetemi dolgozóknak, hallgatóknak megismerni azokat a nemzetközi diákokat, akik megérkeztek a fél évben, ők ugye énekes vagy táncos, prózai előadással is szoktak készülni, főznek, és ti díjazzátok, ugye a zsűri díjazza, hogy melyik volt a legjobb étel azon az estén. Idén ki nyerte meg?
Most Rahul nyerte, ő indiai, és ő csinált egy ilyen tejberízses teszert, ami nagyon finom volt, nagyon fűszeres, és nagyon jó, és ő nyerte. Szerintem ez egy nagyon fontos lehetőség az itteni magyaroknak, hogy az egész világ jön hozzájuk, és nem kell utazni, nem kell kényelmetlenben lenni, szóval csak lehet itthon kóstolni az egész világ, és élvezni egy új kultúrát, és ez egy nagyon fontos lehetőség.
Igen, ahogy említetted, egy éjszaka alatt ismerhetnek meg egyszerre több kultúrát, több nemzetnek a különleges ételét, a hagyományát, úgyhogy én mindenképp ajánlom jövőre mindazoknak, akik hallgatják most ezt a podcastet, hogy látogassanak el az egyetemnek a Global Cooking Night-jára. És így zárásként milyen újdonságokkal készültök a következő fél évre? Erről be tudnátok-e minket avatni? Van már tervetek?
Hát csak nagyobb, ahogy mondtam, most lett vége a fél év, és még nem nézünk előre, de most fogunk kezdeni nézni, hogy mi lesz a következő fél évre. És szeretnénk több különleges programok bevonni, ami még nem volt. Például beszéltünk a lézertag, nem tudom, hogy kell mondani ezt. A magyarul, de ilyen lézeres csata, vagy ilyesmi. Szoktak járni ilyen paintballozni, de ez egy másfajta. És keresünk más lehetőséget. Egyébként beszéltünk egy itteni non-profit csapattal, aki csinál ilyen lélekszínház. Olyan színház, ami a érzékszervek használ, kivéve a látás. És tudnák átmenni, sétálni ezt a lélekszínházon, és nem látnak semmit, de van ilyen szagolás, van ilyen érzés, mozdulat és minden, és ezt szeretnénk próbálni velük.
Ugye, ami problémát okozott a rendezvények, események tervezésében, az igazából az, hogy ezeket a hallgatói rendezvényeket a naptárban hogyan egyeztessük össze a már meglévő nagy egyetemi eseményekkel, hiszen így is egy nagyon gazdag lista vár a hallgatókra, és ahogy Lindsay említette most, hogy szeretnénk az egyetemi hallgatói rendezvényeket összehozni jobban, összeközelíteni a nemzetközi hallgatói rendezvényekkel, tehát együttműködni jobban így az egyetem más osztályaival, és igen, szeretnénk a nemzetközi esítést jobban behozni az egyetemi hallgatói életbe e kapcsán. Úgyhogy már most felvesszük a kapcsolatot így a kommunikációs osztállyal, hogy a rendezvény naptárat átbeszéljük velük, és hát a többi az majd meglepetés lesz.
Én nagyon köszönöm, hogy meséltetek nekünk a Mentor Networkről, a nemzetközi diákokról és az eseményekről, amelyeket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Nemzetközi Hallgatói Szolgáltatói Iroda kínál. Köszönöm, hogy velem voltatok, és további jó munkát kívánok nektek az idei fél évre. Mindazon hallgatóknak, akik pedig kérdéssel fordulnának a Nemzetközi Szolgáltatói Hallgatói Irodához, elérhetőek a studentmobility@uni-eszterházy.hu-n. Találkozzunk a következő fél évben is.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök előadását hallják az értő figyelemről, Krisztus szeretetének tettekre váltásáról.
Én magam is ferences templomba jártam valaha a Tövis utcába, és ferences gimnáziumba járhattam Szentendrére. Rengeteget kaptam ezeken a helyeken. A legelső nagy élményem, talán 5 éves lehettem. Tébláboltam a sekrestyében, nem vettem észre, hogy cipőfűzöm kibomlott. És idős ferences atya volt a plébános, nagyon nehezen mozgott már, gondolkodás nélkül. Lekukorodott, és kezdte bekötni a cipőmet. Döbbenetes volt látni. Egyetlen szavára sem emlékszem már, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül bennem maradt. Erről szólt az egész élete. Egyszerűen szolgálni akart. Szentendrén voltak olyan biológia óráink, ahol elámultunk a teremtett világ szépségén. Ilyen naphimnuszi hangulatba ment át az atya, Flórián atya, aki erről gyönyörűen beszélt. Voltak olyan matek óráink, amiket végig nevettünk, és közben sokat tanultunk is. Magyar órákon hallottunk például szomszéd népek irodalmáról, szlovénak, horvátok, szlovákok írásairól a szívüket kezdtük ismerni, és ilyen módon tágult a mi világképünk is. Átélhettem az gimnazistaként, hogy egy nagyon szeretett ferences atya tőlem bocsánatot kért, Olyasmi miatt, amiben főleg mi fiatalok voltunk hibások, nem ő. Ő talán 10%-ban, mi 90%-ben. Másnap ezt mégis megtette, szintén döbbenetes volt. Óriásit nőtt a szememben. Nagyon hálás vagyok ezért, és többek között ezért is jöttem, hogy kifejezzem ezt a hálát, illetve próbáljak segíteni abban, hogy ez ma is így legyen a ferences iskolákban. Egy verssel kezdeném gondolataimat, egyszerű vers, de talán sokat mond. Az öreg kút csendesen adja vizét. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni minden napon. Ilyen kúttá kellene lennem, csak adni teljes életemben. Csak adni terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom, frissen, vidáman és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet, osszak áldás, szeretetet, nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen továbbadom. Milyen jó lenne olyan emberként élni, olyan tanárként lenni a gyerekek között, akiből szüntelenül árad a lelkesedés, a derű, a remény, a jóság, a bölcsesség, soha nem fogy ki, soha nem keseredik meg az ember. Ahogy Jézus mondta, aki bennem hisz, annak szívéből élő víz folyói fakadnak, soha ki nem apadó forrás. Hogyan lehetnék ilyenné? Hogyan tudnék újra és újra föltöltődni? Erről szeretnék egy néhány gondolatot elmondani. Hogyan tudom a kiégést, a kiüresedést valahogyan megakadályozni, megelőzni, a belső kifáradást? És hogyan tudnék ebben a fiataloknak is segíteni? Mert talán még inkább a fiatal korosztály küzd valami ilyesmivel, belső ürességgel, reményvesztettséggel, céltalansággal. Második János Pál pápa az Európáról szóló körlevelében azt írta, hogy Európa mintha reményvesztettségtől szenvedne, belső ürességtől. Benedek pápa ezt így is hívta, hogy belső sivatag. Mintha egyre kevesebb olyan fiatal lenne, aki őszintén tudna lelkesedni valamiért. Egyre kevesebb házasság kötődik. Egyre kevesebb gyermek születik. Mintha nagyon sok mai fiatal meg sem értené azt, hogy ebben mi a szép, az egész életét föltételek nélkül odaajándékozza. Nagy lelkűen önátadásban éljen. Mintha ez a fajta emberi nagyság már nagyon sok emberből hiányozna, hogy képes legyen, és akarja az egész életét odaadni. A demográfiai űr, a vákum, amitől a nyugati kultúrák szenvednek, mintha csak tünete lenne egy belső, egzisztenciális vákumnak. A gyermekvállalás elsősorban nem pénz kérdése, hanem szív kérdése. Nagymamáink, dédmamáink sokkal szegényebben, sokkal nehezebb körülmények között, sokkal több gyermeknek adtak életet, mintha a nyugati világunk egy belső ürességtől szenvedne. Viktor Frankl, a híres pszichiáter Bécsben, ő mondta azt, hogy a nyugati világ legfőbb betegsége egy egzisztenciális űr, az üresség neurózisa. Egy híres német gyárosnak az egyik fia kábítószerfüggő lett. És nagy nehezen a fiút be tudta juttatni egy rehabilitációs központba, ahol a fiúnak egy nagyszerű pszichiáter lett az orvosa, jóba is lettek. A fiú lassanként gyógyulni kezdett. Letette a kábítószert, arcvonásai kezdtek kisimulni, egészsége is helyre billent. Már azon gondolkodtak, hogy a fiút elbocsátják a rehabilitációs intézetből. Amikor néhány nappal az elbocsátás előtt a fiú fölment az intézet legfőső emeletére, és onnan kivetette magát, öngyilkos lett. Az orvosának hagyott egy búcsúlevelet. Búcsúlevélben ez állt: doktor úr, köszönöm, hogy meggyógyított. és sajnálom, hogy nem tudott megmenteni. Aztán még aláírva, ezt írta a fiatal, doktor úr maga okos ember, próbálja majd ezt a szüleimnek is elmagyarázni. Két nappal később a pszichiátra kétségbe esett szülőkkel szemben ült, és azt mondta nekik, a fiúkat orvosi értelemben meggyógyítottuk. De én nem vagyok Isten. Értelmet adni az életének nem tudtam. Az embert semmilyen földi dolog teljesen betölteni nem tudja. A szívünket csak oda föntről lehet teljesen betölteni. A földi dolgok végesek, töredékesek, sebzettek. Ahogy gyönyörűen írta Ady Endre, minden egész eltörött. Minden láng csak részekben lobban. Minden szerelem darabokban. Minden egész eltörött. Milyen csonka ma a hold. A föld milyen sivatag néma. Milyen szomorú vagyok én ma. Milyen csonka ma a hold. Az emberi szívet csak oda föntről lehet egészen betölteni. A mai ember mintha semmitől szenvedne, az ürességtől. Egy régi római pogány sírkő felirata ez volt, in nihil a nihilo quam cito recidimus. A semmiből a semmibe. Milyen hamar visszahullunk. Ha valaki ezt gondolja, hogy az életének, és egyáltalán az emberiség életének, meg az univerzumnak különösebb oka nincs. Nem tudjuk, honnan jött. Ne is keressük. Semmiből jöttünk, sötétségből. Az ember az evolúció tévedése. Különlegesebb oka a létünknek, az emberi gondolatnak, álomnak nincs. És utána minden megy újra a süllyesztőbe, a semmibe, sötétségből sötétségbe. Ha azt gondoljuk, hogy az életünk egy óriási házépítés, ahol fölépítünk emberi kapcsolatokat, álmokat, élményeket, sok-sok áldozat árán, sok szenvedés árán, csak azért, hogy a végén majd az egészet lerombolják, az egész életünk válik értelmetlenné. József Attila, mintha erről is írna, semmi ágán ő szívem, kis teste hangtalan vacog, köré gyűlnek szelíden, és nézik a csillagok. Ezt a belső ürességet kell, azt gondolom, a tanárnak is újra és újra föltölteni, ebben segíteni a fiatalnak.
Yeah.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt hallják.
Bertrand Russell, egy híres ateista gondolkodó azt mondta, hogy minden, amit az emberiség létrehoz, az utak, a házak, a művészet, a kultúra, a könyvek, ez nem más, mint egyfajta szennyeződés, amit az ember nevű féreg a föld felszínére termel, és amit majd az idő vasfoga mind el fog pusztítani, le fog innen marni. És így fejezi be a gondolatot, ez az a radikális pesszimizmus, amire minden emberi művet építeni kell. Nem gondolom, hogy szép emberi műveket erre a fajta világszemléletre építeni lehet. Nem gondolom, hogy csillogó szemű fiatalokat ezzel a világlátással neki lehet indítani az élet útjának. Amerikában egy hűtő kamion érkezett egyszer egy nagy áruház közelébe, és éjszaka pakolták ki a rengeteg húst a kamionból, és nagy sötétségben nem vették észre, hogy az egyik rakodó munkást a végén bezárták a hűtőkamionba. Reggel, ahogy kinyitották a kamiont, akkor találták meg a munkást holtan a kamion alján. Ami annál is döbbenetesebb volt, mert a hűtés már nem volt bekapcsolva. Nem a hidegtől halt meg, a gondolattól, a rémülettől. Nem mindegy, hogy egy fiatal mit gondol az életéről. Arról, hogy van az egésznek értelme, távlata. Ha azt gondolja, hogy a semmi felé tart az élet, egy abszurd építkezés, ahol a házat, amit fölépítek, lebontják, akkor a lelkében egy nagyon fájdalmas, üres, jeges sötétség lesz. Egy fájdalmas üresség. Talán azért van nagyon sok fiatalnak a fülén valami zajkeltő eszköz, mert nagyon nehéz, nagyon fájdalmas hallgatni azt a kiáltó ürességet, ami a lelke mélyén ott van, ott rejtőzik, ott lappang. Kierkegaard, a híres filozófus azt mondta, hogy ha a mai nyugati embernek egyetlen gyógyszert lehetne föladni, akkor ő a csendet adná. Talán eszünkbe juthat Szará Bíborosnak a nagyszerű könyve, a Csönd ereje. Hogyan lehet föltölteni a saját lelkünket és másokét? Ezt a belső ürességet valahogyan fölülmúlni, legyőzni. Úgy gondolom, hogy az életünknek egy nagyon fontos föltöltő időszaka a gyermekkorunk. Amikor rengeteg áldás, nagyon sok jó dolog árad az ember felé ingyenesen. Szüleinktől, nagyszüleinktől nem kell megszolgálni. A gyermekkor olyan, mint egy titokzatos paradicsom kert, ahol egy életre föltöltődünk, hogy tudjunk majd adni. Nem csak a gyermekkorunkban táplál, hanem egy életen át. Ahogy az ember visszagondol rá, belé eresztjük a gyökereinket, és egy életen át táplálkozunk belőle. Gyerekkoromban nagyon gyakran futottam be a konyhába, édesanyám általában ott sürgött, forgott. Kicsi gyerekként egy lakásban laktunk unokatestvéreimmel is, úgyhogy 6 gyerek volt, és a édesapám, illetőleg nagybátyámnak a családja és a nagymama, tehát 11-en laktunk ott, és édesanyám volt a háznak az otthoni édesanyja, aki mindent főzés, takarítás terén ellátott, amellett, hogy zongora tanárnő volt. És amikor beszaladtam, meglátott, mindig nagyon megörült, és általában ez volt a szavajárása, ezt mondta, örülök, hogy élsz. Akkor már szaladtam is tovább, igazából ezért jöttem. Ez sugározta ő egész életével, örülök, hogy élsz. Nyilván a gyermekkorban nem csak jót kap egy fiatal. Nincsenek hibátlan családok, nincsenek tökéletes szülők. De a gyermeknek, a fiatalnak nem az a dolga, hogy ítélkezzen a szülei fölött. Nem is az, hogy keseregjen egy életen át amiatt, amit nem kapott meg. Hanem az a dolga, hogy fölismerje, amit kapott, és arra építsen, a jóra építsen. A többit Isten irgalmas kezébe ajánlja. Egy tanmese szerint egy optimista meg egy pessimista gyerek kap ajándékot. A pessimista kibontja a nagy csomagot. Egy gyönyörű, csillogó, ragyogó, kék bicikli van benne. Pessimista gyerek elkeseredve mondja, utálom a kéket, vigyétek innen a biciklit. Optimista is kinyitja, a doboz alján nincs más, mint egy nagy rakás lótrágya. Felújjong, azt mondja, ahol ennyi trágya van, ott a közelben kell lenni egy pónilónak is. Hogy fogadom az ajándékot, ami sebzett, tökéletlen, minden ember életében, az rajtam múlik. Olvastam egy fiatal olasz lányról, akinek a szülei nagyon fiatalon haltak meg. És amikor az édesapa meghalt, nem hagyott hátra az egyetlen lányára semmi mást, mint nagyon sok képkeretet, mert ő keretező volt. Fiatal lány nem tudta, hogy ezzel a sok képkerettel mit is kellene csinálni, és végül egy furcsa ötlete támadt, vett rengeteg tükröt, és bekeretezte a tükröket. Elvitte a bolha piacra. Óriási siker volt, vitték, mint a cukrot, mert a tükrökre ráírt egy különleges mondatot. A mondat így hangzott, Isten adott neked egy arcot, de mosolyogni neked kell vele. Kisbetűkkel aláírva, néha ellenőrizd. Isten adott neked egy arcot, egy életet, de ebből jót kihozni, az építő kövekből, amik ott vannak, jót kihozni, neked kell. Nem az a dolgod, hogy ítélkezz a szüleid, a nagyszüleid fölött, hogy kesereg miatta, hanem hogy ami belőle használható, arra építs. Birmálkozásra készülő fiatalokat gyakran kérdezünk arról, hogy meséljenek szüleikről, nagyszüleikről. Nagyon sok gyerek szinte semmit nem tud. Például, hogy a nagymamának mi volt a lánykori neve, hol született, hány testvére volt, mit tanult, mit dolgozott, egyáltalán mi történt az életében, mi van a lelkében, adott-e neked valaha is életre szóló jó tanácsot, hallgattad-e őt, hogy mesél. Legtöbb gyereknek szinte semmi ilyesmi az életében nincs. Birmálkozós munkafüzetünknek most már része ez, hogy kell írni kicsit édesapáról, édesanyáról. Mindegyiktől kell kérni egy életre szóló jó tanácsot, bölcsességet, jó kívánságot. Nagyon büszkén, nagy örömmel hozzák a gyerekek. Látszik, hogy megrendíti, vagy hát táplálja őket. Ez a kis beszélgetés szülőkkel, nagyszülőkkel. Azt gondolom, az iskoláknak is egy nagyon fontos küldetése, hogy a szülő-gyermek kapcsolatot erősítse, építse, ebben segítse a fiatalokat.
Forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. És a véred táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fele szent, szent vagy. Leborulva áldlak téged, élő.
Örömöm forrásom lettél, folyóvíz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden.
Kedves hallgatóink, dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt hallották.
Low down, it's the dirty buggy.